Manuál terapeuta, talán itt kezdjük a beszélgetésünket, Lehel, hogy ez mit is fed, és mi mindennel foglalkozol te, hogy majd jobban megértsék a hallgatók azt, hogy miért is fontos a rehabilitáció, mert hogy én, amikor téged megismertelek, már akkor tudtam, hogy sok területhez értesz, azt viszont nem tudtam, hogy vannak szívügyeid is ezen belül, többek között az idősek, de erre külön rátérünk.
Köszönöm szépen a dicsérő szavakat. Nos, a manuál terapeuta úgy nagyjából összefoglalva azt jelenti, hogy egy csomagban, egy emberben egy gyógytornász, egy masszor, egy gyógypedagógus, egy kis pszichológia és egy egészségügyi asszisztens van így becsomagolva.
Aki segíteni tud nekünk.
Igen, mindenféle területen.
Miért olyan fontos téma ez számodra, Lehel? Mit tapasztaltál az elmúlt időszakban, mert mondtad, hogy két állami és egy magánidős otthonban is dolgozol. Vannak hiányosságok, vannak előrelépések, de talán induljunk onnan ki, hogy miért volt ez fontos számodra terapeutaként, hogy mondjuk az idősekre is érdemes nagyobb hangsúlyt fektetni?
Talán inkább egy kis visszamenünk az időben, és elmagyarázom azt, hogy honnan indult az egész. Ugyebár egy 20 éves háttér rendelkező terapeuta vagyok, ahol egy olyan alapítványnak kezdtem a karrieremet, akik leginkább időskori beavatkozással foglalkoztak, fizioterápiával, meg időskori patológiával. Azért is volt legesleginkább szívügyem, és lett leginkább szívügyem, mert úgy érzem, hogy ez egy nagyon elhanyagult terület, és sajnos elfeledkeztünk azokról az emberekről, akik ezt az országot felépítették, elfeledkeztünk azokról az emberekről és azokról a személyekről, akikért vagyunk azok, akik vagyunk. És ez egy nagyon fontos terület, mert elhanyagoljuk őket. És nem csak mi, hanem az állami szervek is.
Amikor azt mondjuk, hogy idősek rehabilitációja, akkor mire gondolunk elsősorban? Tehát mire lenne szükségük az idős személyeknek?
Az idős személyeknek leginkább gondoskodásra van szükségük. Gondoskodás olyan szempontból, hogy fel kell mérni, hogy egy idősnek mire van szüksége otthon, és idősnek mire van szüksége egy öreg otthonban. Most ez egy nagyon csúnya szó, hogy öreg otthon. Talán nem is mondanám öreg otthonnak, mondjuk az, hogy egy nappali
idősek
központ,
otthona akár.
Idősek otthona akár. Nos, az a helyzet, hogy van egy nagyon érdekes megosztódás, van az állami idősek otthona, és van a privát idősek otthona. Az állami idősek otthonában kivételt képeznek, ugyebár ahol akikkel közreműködésen van, az, hogy az állam egyáltalán nem figyeli ezt a részét a rehabilitációnak, és nem gondoskodik csak arról, hogy legyen meg a mindennapi betevő falatjuk, és azzal le van rendezve a téma. Hál' Istennek sikerült közreműködjek olyan állami idős otthonoknak a vezetőségével, akik meglátták ezt a problémát, és próbáltak segíteni rajta, és rájöttek arra, hogy ezen idős betegeknek nem csak arra van szüksége, hogy meg legyen mindennapi betevő falatjuk, hanem bármennyire is kicsin, vagy bármennyire is gyengéden be tudjunk avatkozni, legyen ez csak egy sima átmozgató torna, legyen akár csoportos torna, legyen akár csak egy kicsi masszázs, legyen akár csak egy kicsi segítség, hogy felállítsuk azt a beteget, vagy azt az időst, mert nem mindenki beteg, aki idős otthonban van. Nagyon sokan felfigyeltek már arra, hogy nem csak az idősekkel foglalkozunk, hanem a kiszolgáló személyzetet is megtanítjuk arra, hogy ezen betegekkel hogyan bánjanak, ezen betegekkel hogyan foglalkozzanak, hogyan segítsék az ilyen időseket, még azokat a hátamaradt éveiket méltóság teljesen éljék le.
Hogyan segítsünk, és azt gondolom, hogy ez nagyon fontos tud lenni, akár a prevenció szempontjából is, mert hogy erről olyan sokszor beszéltünk, de talán nem eleget, hogy mi az, ami megelőzni azt az állapotot, hogy valaki aztán rehabilitációra kerüljön, tehát idős gondozásra kerüljön. Most pont a mai reggelünknek a témája a hosszú életnek a titka, és én hiszem, hogyha odafigyelünk az egészségünkre, a mozgásunkra, a táplálkozásunkra, akkor valamelyest hozzá tudunk járulni ahhoz, hogy időskorunkra mondjuk ne legyünk lerobbanva, vagy ne kelljen folyamatosan valami panasszal megküzdenünk, úgyis jön minden, tehát nem
sajnos
vagyok optimista,
igen,
hogy minden elkerül majd bennünket egy idősebb korban, de hogy azért valamit csak tudunk tenni ellene. A megelőzésre mekkora hangsúlyt fektetnek úgy általában az emberek, Lehel, mit tapasztalsz?
Marosvásárhely területén, hál' Istennek, most már vannak olyan alapítványok, meg olyan rehabilitációs központok, akik sokkal nagyobb hangsúlyt fektetnek a megelőzésre, és itt most nem akarom megnevezni feltétlenül őket, mert nem ez a cél, hanem az a cél, hogy mindenki felhívta, hangsúlyosan kiemelték azt, hogy nem a fontos a kezelés, hanem a fontos a megelőzés. Na most ezen idős betegek, mivel a mozgásképességük csökken, nyilvánvaló, hogy fellépnek a sajátos társbetegségek mellett, a mozgás hiányossága miatt csontitkulás, ízületi fájdalmak, ízületi merevségek, és emiatt ugyebár a mozgási terük csökken. És akkor, ha mozgási terük csökken, akkor automatikusan ördögi körben, leszámolva ezt, nem járnak annyit ki a házból, szociális problémák lépnek fel, elszigetelődnek, depresszió, akár alkoholizmusba is fajulhat ez a dolog. Szóval egy nagyon komplex dolog ez, és sajnos nem emeljük egészen nagy hangsúlyt, erre nem fektetünk.
Most mondtad, hogy belelátsz az állami és a magánszektorba is. Mik a különbségek, vagy melyek a jó visszajelzések, a jó közös pontok akár, amelyben ez a kettő találkozik? Én hiszem, hogy azért merőben másképp gondolkodik egy magán, mint egy állami intézmény, de lássuk, hogy mik a te tapasztalataid.
Nos, én azt tudom mondani, hogy az állami versus privát szférában hogyan működnek. Az állami szféra pozitív oldala is vannak. Akkor, hogyha az állami idős otthonnak a vezetősége felismer ezeket a dolgokat, és tesz is ezért. Nagyon sokkal beszélgettem, és mindig megvonta a vállát, és azzal takarózott idézőjelbe, hogy hát nincs pénz, hogy hát megbeszéljük a könyvelővel, hogy hát az állami szektorban nem tudunk ilyen csinálni, vagyis az állami szektorban nem tudunk ilyen csinálni, nem tudok belefektetni pénzt, és nem tudok foglalkozni, mert be vannak fagyasztva ugyebár a munkahelyek. Közülük ketten szám szerint azt mondták, hogy én mindent meg fogok tenni, mert látom, hogy milyen sokat számít a belépés, mert látom, milyen sokat számít a prevenció, látom, milyen sokat számít ez a stratégia lényegében. A privát szférában viszont olyan személyek dolgoznak, és olyan idős otthon vezetőség van, aki stalból ezzel kezd. És itt most mondom újra, nem akarom megnevezni a privát idős otthont, ő azzal kezdte, hogy a kiszolgáló személyzetet kioktattuk. Tehát a kiszolgáló személyzetet megtanítottuk, hogyan mozgassák meg a pácienst, hogyan vigyék ki őket, hogyan emeljék fel, hogyan tegyék át az ágyról a székre a mozgásképtelent. Aki viszont mozgásképessége van, azt maximalizálni. Tehát arra fektettünk hangsúlyt, hogy minél többet kérjünk azon páciensek részéről, vagy azon idősek részéről, akik tudnak mozogni. És ez nagyon fontos. Az állami szektorban a negatív probléma az, hogy az állam erre sajnos pénzt nem fektet, mert neki ez nem éri meg. A privát szférában viszont nagyon sokat számít az, hogy hogyan lépnek fel. Nagyon sokat számított az, hogy valószínűleg lehet-e picit több anyagi lehetőségük van, vagy én úgy látom, hogy többen hangsúlyt fektetnek erre.
Vidék és város között van különbség? Például Marosvásárhelyen tudsz-e jó példákat?
Igen, Marosvásárhelyen, vidéken tudok jó példát. Vásárhelyről annyira nem tudok. Sajnos nincs.
Akkor mondd a vidéki jó példákat akár, vagy miért van az, hogy mondjuk egy városban, vagy egy nagyobb városban erre nem fektetnek akkor a hangsúlyt, mert én pont azt gondolnám, hogy ahol egy-egy központ van, városközpont van, egy-egy jó kis fejlődő közösség van, ott inkább egy idősek otthonában is hangsúlyt fektetnének erre, és lám, akkor a vidéki példák mégis jobbak.
A városi példát azért mondom, egy picit negatívnak, és nem szeretném, ha emiatt támadások, nem akarok én senkit támadni, hanem azt mondom, hogy az állami, vagyis a városi helyzet azért olyan inkább titkolt, mert ők azon vannak, hogy be van az idős fektetve, vagy be van az idős, be van a szobában, becsukjuk az ajtót, és ezzel lezártuk. Sajnos erre városon el vannak úgy effektív dugva, nem látszik annyira.
Most, bocsánat, mondd.
Mondd, tessék, mondjad.
Nem, hogy az jutott eszembe, hogy sokszor azt gondoljuk, hogy mondjuk egy-egy privát vagy magán idős otthonba bekerülni nagy luxus, mert hogy nagyobb összegeket kell fizetni, és sokan ugye a kis nyugdíjasok nem tudják ezt megengedni. Most elképzelem, hogy otthon hallgatnak bennünket, és azt mondják, hogy hú, milyen jó volna egy ilyen rehabilitáció, egy ilyen torna, egy ilyen masszázs, de hát hogy ez mind pénzbe kerül, hogy milyen vagány lenne, hogyha egy állami intézményben is meg lehetne ennek a kereteit teremteni úgy, hogy közben ne kelljen a nyugdíjasnak busás összegeket fizetni azért, hogy ő mozogni tudjon szakszerűen egy terapeuta, vagy akár több terapeuta segítségével.
Ezt meg lehetne oldani Vásárhelyen is. Ezt nagyon egyszerűen meg lehetne oldani, itt akarat kérdése. Én azt mondom, hogy akarat kérdése, nem annyira anyagi kérdés. Persze senki sem akar ingyen dolgozni, ez nyilvánvaló, és egy olyan terapeuta, aki ezekben az idős otthonokban tudna aktiválni, annak ez már kell egy fokú tapasztalat. Mert az idősekkel bánni, azt most viccesen mondom, olyan, mint a francia, és a kínai nippel simogatjuk őket, kell vigyázni a testükre és a lelkükre, hogy ne törjük össze őket. De viszont vidékre visszatérnék, azért van nagyobb hangsúly fektetve, és azért is tudnak nagyobb hangsúlyt fektetni, mert tapasztalatomból állva az, hogy az épületek maga beosztása is sokkal világosabb, sokkal könnyebben lehet benne mozogni, sokkal nyitottabbak, sokkal lehet, hogy egy picit több pénz van, lehet, ezt nem tartom kizártnak, de viszont sokkal nyitottabbak, és lehet, nagyobb a lehetőség mozogni benne. Az állami idős otthonoknak nagy többsége, ha tetszik, hanem ezt be kell ismerjük, hogy nem akadálymentesített. Bármennyi is azt mondjuk, kívülről van egy úgynevezett rámpa, de hát nem azt mindannyian tudjuk, hogy az csak azért van, hogy legyen meg a papír, mindannyian tudjuk, hogy az ajtónál ott a küszöb, mindannyian tudjuk, hogy az ajtó merre nyílik, ennek van egy elkötelezett, egy leírt dolga, de sehol sajnos nincsen úgy betartva, hogy kéne.
Sőt, sok helyen még rámpa sincsen, és akkor most itt szólunk a mozgássérültekhez is, hogy amikor ugye meg kell közelíteni akár egy komolyabb intézményt itt Marosvásárhelyen, akkor föltevődik a kérdőjel, hogy ezt hogyan fogja a mozgássérült, vagy éppen egy idős személy, vagy miért ne egy anyuka babakocsival megközelíteni. Szóval hiányosságok vannak. Visszatérve egy kicsit a rehabilitációs munkádhoz, Lehel, mi az, amit te nagyon szeretsz bennem? Mert én amikor téged megismertelek, akkor tudom, hogy fiatalokkal is foglalkozol, meg hát ugyanakkor ugye ott a középkategória, mint mi, különböző problémákkal keresnek téged meg akár magánterapeutaként is, de hogy nem tudtam, hogy az idős gondozás is ott van a te szíved csücskében, úgyhogy kíváncsi vagyok erre a munkára, meg a tapasztalataidra, hogy mit szeretsz te ebben?
A legfontosabb dolog, amit mindenkinek szeretnék elmondani, hogy a legjobb fizetség a szemükben megcsillanó kicsi fényecske, uh-huh. amikor elvégzünk egy mozgást, és ráébred, hogy nini, én ezt ezelőtt 2 héttel nem tudtam, de most tudom. Vagy egy egyszerű, csak simán elbeszélgetünk vele, és elmagyarázzuk, hogy né, ezt meg lehet csinálni, és rájön, meg lehet csinálni, az a kis fényecske, ami a méről a kis szürke szemücskékből úgy felcsillan, az azért én szerintem a legjobb fizetség. Az a baj, mondom, újra ismétlem, hogy sajnos nem foglalkozunk velük eleget. Lehet, hogy az, amiért az én szüleim is idősek, de ők is természetesen.
Most azt is tudom, Lehel, hogy ide csapat kell. Tehát, hogy az sem lehet, hogy mondjuk te személyesen elmész 3 idősek otthonába, vagy akár többe is, és azt mondod, hogy vállalod minden idősnek a rehabilitációját. Tehát ez szinte lehetetlen, ugye, ezt megtenni. Na, de akkor ide csapat kell, ide társ kell, ide ember kell, ide személyzet kell. Tehát mondtad, hogy nagyon fontos az oktatás. De hogy ezen túl akkor te hogy dolgozol? Hogy hogyan tudsz mindenkinek egy kicsit segíteni?
Nos, én ugyanazt mondom, ezt a privát idősek otthonáról van egy nagyon-nagyon pozitív tapasztalatom. Azzal kezdte a vezetőség, hogy egy kurzust tartottunk a kiszolgáló személyzetnek, és egy nagyon érdekes kurzust tartottunk, aminek az volt az alaptémája, hogy úgy mozgassam meg a pácienst, úgy mozgassam meg az időset, hogy az ő izom erejével, az ő mozgásképességével visszaéljek, de úgy, hogy én a derekamat ne tegyem tönkre. Ugyebár a nagy többség az idős otthonoknak, az kiszolgáló, a kiszolgáló személyzet, vagyis a gondozók, az asszisztensek, a betegmozgatók, nagyon sokan észrevettük, hogy gerinc problémákkal küszködnek. Ugyebár, ha egy váltásban van 3 kiszolgáló személyzet, és egy kiesik, akkor effektív a másik 2-t megnyomorítja. Mert duplán annyi kell dolgozzon. Most ez a privát öreg otthon felismerte ezt a problémát, és leültünk és megbeszéltük a stratégiát, és azt mondta, oké, én vállalom, nekem nagyon fontos, hogy a kiszolgáló személyzetem magas szinten tudjon foglalkozni az idősekkel. És azt mondhatom, hogy idestóban 1,5 éve dolgozok velük, és napi szinten beszélünk telefonon, én ugyebár hetente-két hetente járok ki hozzájuk.
Ezt akartam még kérdezni, milyen rendszeressége?
Minden nap beszélek. Hetente vagy 2 hetente járok ki hozzájuk, és így 5-6-os csoportokban dolgozok velük szem egyenként, meg csoportosan tornászok azokkal, akikkel tudok csoportosan tornászni, és higgyétek el, bár azt mondjuk, hogy egy idős otthonban nem lehet csoportosan tornászni, dehogy nem. Olyan ügyes, játékos kis tornagyakorlatokat tudunk bevezetni, amikor, vagy aminek a végén egy ügyes kis ilyen játékos éneklős tapsal fejezzük be, és tényleg mondom, az a kis csillogás a szemükben, az megér mindent.
Meg igen, tehát ugye gondolom, ezt sem lehet egyik napról a másikra elsajátítani, és hát nincs is akkora változás, tehát itt is a következetességre gondolnék, tehát hogyha minden nap végzi az illető azt a bizonyos tevékenységet, legyen csak egy kis átmozgató torna, vagy bármi más, annak hosszú távon jön meg az eredménye. Tehát ezért is kérdeztem a rendszerességet, hogy mennyire rendszeresen tudsz ott lenni, jelen lenni, tanítani őket, vagy esetleg velük tornászni, mert én hiszem, hogy hetente egyszer nem elég, tehát hogyha ez nem épül be, úgymond a mindennapjaikba, hogy akár az idős otthonnak egy pontja legyen, hogy na most akkor kedves idősek, és nem csak idősek, tornászunk, sétálunk, kikapcsolódunk, nem tudom még mi mindent csináltok, ezt erről majd szeretném, hogy egy kicsit mesélj, de hogy valahogy beépüljön a mindennapokba ez.
Nos, a kiszolgáló személyzet, így mondom, újra ismétem, kiszolgáló személyzet, de ez egy nagyon tág fogalom. Ide beletartozik az, aki reggel a pácienssel, az időssel találkozik, tisztába teszi, segít neki felkelni, kimenni a WC-re, kihozza a szobából, kiviszik reggelizni, addig a másik csapat bemegy takarítani, kiszellőztetni, akkor a másik csapat vigyáz, hogy miután reggelizett, hogyan reggeli, tehát reggeli közben hogyan táplálkozik, felügyeli, ugyebár itt van egy nutricionista is, felügyeli, hogy minden páciens, vagy minden idős, hogy veszi be a gyógyszereit, hogyan táplálkozik reggeli után, hogyan folyassza el a folyadékán. Ezek mind-mind egy csoportos munka, úgy, ahogy ismételted előzőleg is, és amikor én nem vagyok ott, ugyebár azok, akik következetesen folytatják azt, amit én, amelyik pillanatban nem vagyok ott, nem végzem el, ők ugyebár összecsoportosítják őket csoportokra, most ez a csoport például csak sima színes ceruzákat válogat, ez is egy finom prehenziós torna, akkor a másik csapat szalvétát tűröget össze, ez is egy figyelem és egy koordinációs gyakorlat, akkor a harmadik csapatban biztos, tehát a férfiak felfújják a kék lufit, a hölgyek felfújják a zöld lufit, utána veszik tűvel, kipukasztják egymásnak a lufiát. Ez is egy különleges gyakorlat, és ezt nagyon viccesen csinálják, és nagyon is örvendenek neki. Természetesen, amikor én megyek, akkor egy picit komplikáltabbá válik az egész dolog, mert azon páciensek, akinek látjuk, hogy igenis következetesen, és most be kell lépni, és most igenis foglalkozni kell, akkor azokat beviszem külön gyógytornaterembe, van nekem ott egy termem, bordás fal, toloszik, emelhető ágy, azért így, ilyenkor így az embernek felcsin az ember, hogy emelhető ágy, igen, itt van emelhető ágy, masszázsolaj, medical taping, olyan ízületeket, ahol problémák vannak, azokat megtépezzük, úgyhogy ez ilyen belépés van, tehát én minden nap nem tudok ott lenni, igen. De mondom, a kisegítő személyzet az olyan szinten van felnevelve és megtanítva, hogy ők tudják azt a szintet folytatni, amikor én nem vagyok ott.
És látod, milyen érdekes, azért nagyon sokan azt mondják, hogy nem szeretnének idősek otthonába kerülni, mert ez azt jelenti, hogy a családjuk lemondott róluk. Én pedig a 30x évesen, most nem mondom a koromat, de közelebb inkább a 40-hez azt érzem, hogyha igenis oda kerülök, akkor oda kerülök. És ha egy jó közösségbe kerülök, akkor ez egy előny tud lenni számomra, mint sem, hogy a gyermekeim terhén legyek adott esetben. Csúnya szó ez a teher, mert nyilván nem úgy éljük meg, de nagyon sok pro és kontra vélemény van az idősek otthonával, nagyon sok idős úgy érzi, hogy eldobják őket, elhanyagolják őket abban a pillanatban, ahogy egy idősek otthonába beteszik, ezt a szót is nagyon csúnyának tartom, de gyakran hallom, illetve ott a másik véglet, aki meg azt mondja, hogy minden bizonnyal idősek otthonába megyek, mert én nem szeretnék a gyermekeimnek a terhére lenni. Aki ezt megteheti, és még egyszer mondom, ott van az a kategória, aki nem teheti meg, mert nagyon sokba kerül egy magán idős otthon. Ugyanakkor sajnos tudok olyan példákat is, hogy rettentőek a körülmények, és nem a magánról beszélek.
Sajnos
szóval az az igazság, hogy amiről te beszélsz, az egy nagyon szép példája annak, hogy igen, lásd, lehet másképpen is, de te magad is tudod, hogy vannak olyan helyzetek, amikor a minimált nem tudja biztosítani az az otthon, és valóban érezhető az illető azt, hogy na gyerekek, engem ide betettetek, és ezzel vége a történetnek.
Jó, ez egy szomorú oldal, de mi lenne, hogyha mi az egészen most húznánk egy vonalat, és nyomást helyeznénk azon szervekre, akik megtehetik azt, hogy egy állami intézményt úgy elindítani, úgy felépíteni, olyan törvénykezéssel, hogy erre lehetőség lenne, akkor én is megmondom őszintén, inkább egy idős otthont választok, ahol társaságban vagyok, nem vagyok elszigetelve szociálisan,
igen.
Nem vagyok egyedül, látogatható vagyok, mert mindegyik idős otthon látogatható, és ami a legeslegfontosabb, és itt egy példát mondanák, Brassóban voltam, ahol annál az alapítványnál, ahol akkoriban dolgoztam, és emiatt hálát is adok annak az alapítványnak, nagyon sokat fektetett belénk. Tehát lehet, hogy onnan örököltem azt, hogy fektessünk energiát a kisegítő személyzetre, nagyon sokat vittek kurzusra, nagyon sokat tanítottak, és el voltunk menve Brassóba egy ilyen központba, ahol egy nagyon érdekes mottójuk volt, és azt mondták, hogy idézem, nem napokat adunk az életnek, hanem életet a napoknak. És ez nagyon fontos.
A minőség.
A minőség.
Írja egy hallgató név nélkül, üdvözlöm a terapeutát, ha nem lett volna az ő munkája, akkor én nem tudnám használni a jobb kezem. A Reumcare fizioterápián kiváló kezelésben van részünk, ugye itt megemlítette a fizioterápiás központot is, belefutottam, nem szoktunk reklámot felolvasni, de hogy akkor ebből az időszakból ismert téged még az illető.
Köszönöm
és
szépen.
Hát valószínűleg sok pozitív visszajelzés jön lehel, hiszen nagyon régóta benne vagy a szakmában, és nagyon sok mindent láttál. Onnan indítottuk a beszélgetést, és akkor zárjuk talán ott is, hogy mit kellene nekünk tenni. Mert így kerestél te meg engem, hogy nagyon keveset beszélünk a témáról, és milyen keveset foglalkozunk az idősek rehabilitációjával, az összefogást emlegetted, meg a nyomásgyakorlást. Tudod, ilyenkor mondja azt a kisember azzal a magyarázattal, vagy azzal a válasszal, hogy hát mi nem vagyunk politikusok, mi nem tudunk változtatni nagyon sok mindenen, nem szólunk bele a törvénykezésbe, hát akkor mit tud tenni a kisember? Na mit tud tenni Lehel? Tehát akkor kinek mi a feladat ebben a képletben, hogy többet beszéljünk az idősek rehabilitációjáról, és ami még fontosabb, hogy ne csak beszéljünk róla, hanem legyenek eredmények, mert ez az, ami bennünket ugye foglalkoztat.
De ugye bár a Vásárhelyen nagyon sok civil szervezet van. Ugye bár most hamarosan, ha úgy tudom, jön a civil szféra
vásárra.
És ahogy megfigyeltem, mindenki jön, megnézi a vásárt, mindenki kapja ezt a 200%-os kampányos papírt, mindenki aláírja, vagy nem írja alá, és azzal úgy lerendeződik, mi a választásaink után tudunk nyomást gyakorolni. Most nem feltétlenül a politikai pártokra helyezünk nyomást, hanem felhívjuk a civil szférát arra, hogy mi vagyunk képesek a változásra. Én, hogyha nem hittem volna a változásban, nem lennék itt. Ha nem hittek volna bennem, nem lennék itt, ugyebár felemlítették azt az alapítványt, akiért én nagyon hálás vagyok, bár nem dolgozom már náluk, de azért nem felejtettem el soha, hogy én az ő úgymond neveldéjében nőttem fel. Én azért váltam azzá, mert ők annak idején támogattak és segítettek, és láttak bennem valamit. Nagyon sok kollégám van, nagyon sokan dolgozunk együtt a Vásárhelyen is, és mindenkinek fejében a figyelmet, hogy gyertek valamit, próbáljunk megtenni. De mi 10-15-ön kevesen vagyunk. Ugyebár egy csorda, vagy egy, nagyon csúnyán mondom, egy csorda nem három, mert egy fészek nem csak két emberből áll, egy család nem csak két emberből áll, egy társadalom nem csak két emberből áll. Ha 10 összefogunk, az kevés, de ha 10 még hozunk 10-et, az már lehető 100 lesz, vagy 1000 lesz, és valahogy nyomást kell gyakorolni, és felhívni a figyelmét a politikai pártoknak, a civil szervezeteknek nyomást gyakorolni, mert nekik van jogi tudásuk erre. Mi nekünk hétköznapi embereknek lehet, hogy nincs. De hogyha elmegyünk kezelésre, akkor rá tudunk kérdezni. Hogyha civil vásárokon rá tudunk kérdezni. Ott is megjelenek civil szférában olyan emberek, akik tudnak nyomást gyakorolni. Megvan a törvény, csak meg kell tartani.
Írja egy másik hallgató, hogy nagyon szépen köszönöm a mai értékes pár percet, sokat tanulhattunk, és köszönjük, hogy értünk is vannak. Na Lehel, látod, jönnek a visszajelzések, és valószínűleg egy idősebb szemétől érkezhetett, itt sem volt név, de igen, én hiszem azt, hogy időről időre kell erről beszélni. Nagyon szépen köszönjük, hogy ma reggel itt voltál, és akkor ígérd meg, hogy időnként még visszajössz, és elmondod a tapasztalataidat, hogy hogyan alakul ez a munka, illetve hogy találtál-e ebben a munkában társakat, akik segíteni tudnak már olyan értelemben, hogy nyitottak legyenek, és át tud adni mondjuk azt a tudást, amelyet te is megszereztél sok-sok éven keresztül. Ügyesek vagytok, és köszönjük szépen, hogy velünk voltál.
Mi is köszönjük szépen, sok sikert továbbra is mindenkinek.